Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. A Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, hogy Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolják meg. A terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren, és készen áll a folytatásra, amíg el nem éri céljait. Amint megszületik a béke megállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatás is biztosítva lesz Ukrajna számára, jelentette ki a NATO főtitkára Kijevben, az ukrán parlamentben elmondott beszédében. Mark Rutte szavai szerint a katonai támogatást Ukrajnának azok a nyugati országok adják, amelyek az úgynevezett hajlandó koalíciójához csatlakoztak. Volodymyr Zelenszky azt mondta, folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről, az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát, jelentette ki az ukrán elnök. Korábban az oroszok azt ígérték, átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de múlt éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték. 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor, 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzleti igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csaknem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Már pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a Demján Sándor program keretében megvalósuló minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program második ütemére, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd 200 millió forint, a támogatási intenzitás 100%, önerő nem szükséges. A vállalkozások 400 ezer és 2 millió forint közötti értékű pénzforgalommal nem járó utalványt igényelhetnek digitális fejlesztéseik megvalósítására. Ma a fiatalok legsúlyosabb függősége a képernyő függőség, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a szaktárca és a Betesda gyermekkórház együttműködési megállapodásának aláírásán. Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, konzervatív becslések szerint a 8-12 éves korosztály minimum napi 5,5 órát tölt képernyő előtt. Az együttműködés keretében 40 szakmai szervezettel közösen elfogadtak egy 10 pontos kartát, amely ajánlásokat fogalmaz meg a képernyőidő csökkentésére vonatkozóan. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallasz uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Pénteken kezdődik a téli olimpia, Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el, újabb biztonsági övezeteket jelöltek ki az olimpiai láng útvonalán és a versenyhelyszínek körül. Több mint 90 ország sportolói és számos államfő érkezik a megnyitóra. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel lehet számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Köntösök. Remegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebb foggal nem tépi szét. Csalán s tövisből jó szövött, és nem líbeg a test fölött. Tapad, szorul, ölel, fújt és mar, az emberrel szint összelőtt. És néha egyszerű, poros, és néha meg rózsás piros, és néha szemszínű, meg barna, de mindig egyformán szoros. És néha pókhálós avas, és néha súlyos, mint a vas, és néha meg aranyszegélyű, és csillog, mint messzi kék havas. Rettegni kell a vérsötét gyökérző bánat köntösét, s tisztelni kell, ki hordja ember, és ebb foggal nem tépi szét. Ki fölvette, azon marad, és benne jár, és nem szabad. Elhordja egész életén át, míg teljesen szét nem szakad.
József Attila Köntösök című versét hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja a szappanfőző munkásanyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben dért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre. 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába, 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fel sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz magyar örökség díjban részesült.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Dr. Erdős Fruzsina nemrégiben kapta meg a KNTH Gyógyvarázs jövőgyógyítói díj közönségdíját szakorvos kategóriában. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet gyermekosztályának szakorvosa Budapesten vehette át elismerését. Műsorunk első felében ennek okán beszélgetünk a szakemberrel, pályájáról, valamint az innovatív orvosi megoldásairól, melyet a díjhoz szükséges pályázatában is be kellett mutatnia. Az adás második felében a merrákról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hogyan fogadta azt, hogy elismerik akár ilyen módon is a munkáját?
Nagyon örültem neki. Igazából ez egy újabb motivációt adott arra, hogy továbbra is kitartóan tanuljak, fejlesszem magam, és továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon végezzem a szakmai munkámat. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon boldog voltam, és adott egy újabb löketet erre a további munkavégzésre.
Hogyan jött az ötlet, hogy szeretne részt venni ebben az úgymond megméretésben?
Korábban is hallottam már a díjról. Idén a főorvos úr, dr. Mátrai Zsolt jelölt erre a díjra. A jelölés követően kaptam egy e-mailt, hogy jelöltek, ezt követően beadtam a pályázatot, amit elbíráltak. Ez még akkor ott novemberben kiderült, hogy a zsűri véleménye alapján bejutottam a közönség díjazottak közé, és akkor decemberben kezdődött el a közönségszavazás, ami alapján január elején derült ki, hogy sikerült megnyernem ezt a díjat.
A közönségszavazás az talán egy még nagyobb visszajelzés, hiszen ott ugye pontosan azok, akikkel talán kapcsolatba került, jeleztek vissza, hogy méltónak tartják erre az elismerésre, hogy látja.
Igen, igen, valamint bemutatkozó videót kellett ugye forgatni, egy rövid, egy perces bemutatkozó videót, ami alapján megismerték a motivációimat, illetve a tervezett innovációkat, illetve, és akkor ez alapján a közönségre volt bízva, hogy kiradják le a voksukat.
Mert hogy egyébként kiket díjaztak, tehát mi volt itt a kulcs szempont?
Nyilván egyrészt a szakmai kíváncsiak voltak a pályázatban az eddigi szakmai teljesítményre, arra, hogy esetleg korábban már milyen nem orvosi tevékenységeket tettünk a kórház vagy az osztálynak a javára, milyen szakmai elismeréseket nyert el az illető, de legfőképpen azért az innovációkra voltak kíváncsiak, arra a jövőbeni tervekre, amivel esetleg még gyermekbarátabbá tudjuk tenni az egészségügyet, illetve az ellátást.
Erre még egy kicsit később kitérünk majd, hogy mik ezek az innovációk, amiket itt megjelölt, de kanyarodjunk oda-vissza, hogy hogyan jött az ötlete annak, hogyan szeretne orvos lenni, és miért pont gyerekorvos?
Egészen sokáig érdekes módon nem tudtam, hogy gyerekorvos szeretnék lenni, hogy nem volt így a családban sem kisgyermek, akikkel úgy többet kellett volna foglalkozni, vagy bármi, úgyhogy egészen 5 éves orvostanhallgatókoromig nem voltam benne biztos, hogy pontosan milyen szakot fogok választani, de akkor találkoztam olyan kollégákkal, akiknek a munkája óriási hatással volt rám, és az ő tényleg szakmaiságuk, a magas színvonalon végzett munkájuk az motivált, és azt gondoltam, hogy tényleg, ahogy mondtam a bemutatkozó videómban is, hogy ezt egy életen át tudnám csinálni. Az, hogy mi mindent megteszünk a gyerekekért, ez tényleg az utolsó kis apró követ megmozgatjuk azért, hogy meggyógyuljanak, és a javukat szolgáljuk. Ez azt gondolom egyedülálló így az orvosi szakmában, és ezzel azt hiszem tudok azonosulni.
Egyébként akkor volt egy pont ott az egyetemi évek alatt, vagy akár egy gyerekosztályon való gyakorlati idő, ami átfordította ezt önben?
Igen, igen. Még amikor elkezdtem a tudományos diákköri munkámat is a Debreceni Gyermekklinikán, akkor ott voltak olyan ott értek olyan hatások, ami alapján azt mondtam, hogy igen, ez talán nekem való, és ezt talán jól tudom csinálni.
Most hogy látja, mennyire érzi magát a helyén?
Nem, abszolút, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy így akkor egy olyan közegbe kerültem, hogy ott átfordított bennem valamit, és most úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok, és sosem csinálnék mást.
Nem nehéz egyébként a mindennapokban a beteg gyerekekkel foglalkozás, a látványuk, a sajnálatot vált ki talán jobban az emberből az, hogy egy kicsi gyerek mennyire tud akár rosszul lenni.
Nyilván nehéz, de nem mindig arra fókuszálunk, hogy hogyan tudnánk jobban a gyógyulásukért tenni, illetve hogy hogyan legyenek még jobban, és azért az szuper, hogy a legtöbb gyermek meggyógyul, és úgy távozik, hogy nincsen maradandó egészségkárosodása a későbbiekben, úgyhogy ez az, ami motivál, hogy ezért a gyermekek nagy része, hál' Istennek, csodákra képesek, és meg tudjuk őket gyógyítani.
Ha megengedi, akkor el kell mondanom itt a riportban, hiszen nem látják a hallgatók. Talán a hangjából ítélik, hogy fiatal, nagyon fiatal orvos. Mióta dolgozik gyermekorvosként?
Gyermekorvosként 8 éve dolgozom, szakorvosként 3 éve. Először a Debreceni Gyerekklinikán dolgoztam, ott dolgoztam 6,5 évet, és utána pedig családi okokból költöztünk, és akkor váltottunk, vagy mind a ketten a férjemmel váltottunk munkahelyet, és akkor igazából 1,5 éve dolgozom itt a EGRI gyermekosztályon.
Hogyan érzi magát itt helyben?
Jól, bár nagyon sok volt a különbség azért a Debreceni Gyermekklinikához képest, de jól érzem magam, és nagyon szeretem a kollégáimat is, a közösség is jó, és azt hiszem, hogy így nagy változásokat is tudunk majd még végrehajtani a jövőben.
Ha jól értem, akkor már a COVID időszakában ön dolgozott gyermekorvosként, ott az az időszak, az mennyire hagyott nyomot önben?
Szerencsére a COVID fertőzés azért a gyermekeknek kevésbé volt olyan mértékben veszélyes a gyermekekre nézve, mint a felnőtt ellátóosztályokon, úgyhogy igazából mi egy megkímélt terület voltunk, azt hiszem, hogy mi egy könnyebb helyzetben voltunk a COVID időszak alatt. Volt azért COVID-fertőzött gyerekek jó számmal, de azért a nagy részük szerencsére könnyen viselt a betegséget. Volt néhány nehezebb eset, volt sajnos nekünk ott akkor Debrecenben egy halálos esetünk is, ami nagyon megviselt akkor mindenkit, mert ez nagyon nem volt hazai viszonylatban, meg azért világszerte is nagyon ritka volt, hogy a gyermeket elveszítettünk COVID-fertőzés következtében, de egyébként azért hál' Istennek a gyermekek 90-95%-a teljesen maradéktalanul gyógyult a COVID-fertőzést követően.
Ilyenkor egyébként a mentális egészség megőrzésben kapnak, gondolom, segítséget. Szükség van erre egyébként, hogy valakivel kibeszélje, hogy otthon a férjével akár, vagy valakivel meg tudja osztani ezeket az élményeket, tapasztalatokat?
Igen, egyébként legtöbbször egymás között ilyenkor az szerintem az a legnagyobb segítség, meg egymásnak tudunk olyan esetleg bátorítást, vagy olyan mondatokat mondani, amivel egy kicsit talán ez jobban átvészelhető, igen. De hogyha szükségünk van, akkor kapnánk pszichológusi segítséget is.
Mint az EGRI gyermekosztályon mivel találkoznak a leggyakrabban?
Hát számtalan betegség megfordul, igazából a főorvos urat idézném, hogy itt minden bármi is előfordulhat, amire nem is gondol az ember, hogy tényleg a banális gyerekkori vírusfertőzéseken át hányás hasmenésre járó rövid fertőzésektől kezdve a súlyos szepszisig, a sajnos sokszor már későn felfedezett rossz indulatú betegségek is találkozunk, illetve tényleg bármilyen korkép, áramütés, gyógyszer, vagy bármilyen más vegyszer intoxikációját széles spektrumban látunk el gyerekeket.
Hogyan kell hozzáfordulni a gyerekekhez gyermekorvosként, ha látja őket, hogy betegek, és mondjuk félnek ettől a helytől első körben?
Igen, erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy minél barátságosabb környezetet teremtsünk számukra. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy tavaly fel tudtuk újítani az ambulanciánkat, sikerült alapítványi támogatással, illetve a kórház támogatásával kifesteni, illetve matricákat beszerezni, amivel kicsit barátságosabbá tudjuk a környezetet tenni. Illetve nagyon figyelünk arra, hogy olyan ruhákba öltözzünk, amelyek vidámak, és barátságos környezetet teremt ez is számukra, illetve próbálunk tényleg kedvesen, türelemmel hozzájuk állni, inkább várni a vizsgálattal, míg megnyugszanak. A szülő jelenlét az nagyon fontos, hogy engedjük, hogy mindig ott legyen a szülő a vizsgálatkor, és ha lehet, akkor úgy vizsgáljuk őket, hogy a szülő közelében maradhassanak.
Ez nagyon, nagyon aranyos is, hogy ugye itt a gyerekosztályon, például önöm most egy ilyen pingvines felső van. Hányféle van otthon ebből?
Hát legalább 20. 20, úgyhogy tényleg, de minden kollégámmal együtt ezzel figyelünk, hogy legalább az öltözékünk ne azt mutassa, hogy egy orvosi rendelőben vannak, mert ugye nehéz őket becsapni.
Kicsit így a divat után kitérhetünk arra, hogy mi is volt ebben a videóban, vagy a pályázatában, hogy mik az innovációs tervei.
De elsősorban én arra fektettem a hangsúlyt, itt az EGRI gyerekosztály sajátosságait figyelembe véve, itt mi rengeteg vérvételt végzünk. Itt nagyon sok a, nyilván a házi orvosok által beutalt betegeknél viszonylag sajnos sok vérvételt kérünk, vagy műtét előtti kivizsgálás részeként kérnek vérvételt, vagy más kórházakban gondozott betegek ide tartoznak területileg, és az éves, vagy gyakrabban kért kontrollvérvételeit történnek meg, és ebben látok még lehetőséget, hogy itt javítanunk kellene a vérvételnek a kivitelezési technikájában, illetve ennek a gyermekbarátabb átételében. Én nagyon szeretném, hogyha a szülő mindig jelen lehetne a vérvétel alatt, és adnánk esetleg olyan plusz lehetőségeket a részt a szülő, másrészt a gyerek kezében, amivel ez az egész procedúra kevésbé lenne megterhelő számukra. Én itt olyanokra gondolok, mint hogy a pici csecsemők vagy a szoptatott kisdedeknek a szoptatás engedélyezése a vérvételi folyamat alatt. A nagyobb gyerekeknél akár megválaszthatja, hogy melyik karjába, hova szeretnék kérni a vérvételt, és vannak már olyan elérhető akár farmakológiai fájdalomcsillapító, mint a lidokain krém. Igaz, egy 20-30 perces hatásideje van, ami után bekenjük, rajta kell hagyni raktapasszal, de utána fájdalommentessé tehető a bőrszúrása, és ezeknek a bevezetése azt gondolom, hogy nagyon szuper lenne itt a gyerekosztályunkon is, úgyhogy ezért fogalmaztam meg magamban ezt a célt, hogy ezt kellene itt erősíteni. Ugyanis tényleg naponta több, hát 10-20 vérvételnél is több szokott itt lenni, és azt látom, hogy nagyon traumatikus számukra. Ajándékot ezt mindig adunk nekik, illetve mindig tényleg mindig kedvesen fogadjuk őket, de talán még ezen a területen van mit javítanunk.
Alapvetően akkor tehát a gyerekek magától a tűtől félnek? Vagy magától a helytől és a tűtől? Vagy mi az, ami traumatikus élmény?
Szerintem mind a kettő. Igen, maga a hely is, nyilván a tű, a fájdalomtól való félelem. Alapból hát, hogyha nem engedjük oda a szülőt, akkor ugye a magányosság érzése, hogy egyedül van, ugye nincs, aki megvédje, ismeretlenek veszik körbe, és talán ez az egész, ami így negatív élményként befolyásolja nekik ezt a folyamatot.
Alapvetően az, hogy a gyerekek félnek a kórháztól, ön szerint ezt lehet esetleg otthon valahogy erősíteni bennük, hogy a kórház egy gyógyító hely, itt segítenek rajtad, akár mesékkel javítani ezen az állapoton?
Igen, szerintem lehet, és én sokkal jobban azt ajánlom, hogy készítsük fel a gyereket erre egy időben. Nagyon-nagyon jó könyvek vannak, amik a reklámot nem akarom mondani párat, de hogy ahol a pont az arról írnak, hogy hogyan zajlik egy orvosi vizsgálat, milyen esetleg negatív dolgokra kell készülni, bármi, ami fájdalommal jár, és én egyébként azt szoktam mondani a szülőknek is, hogy ne hazudjunk a gyerekeknek, hogy csak egy szúnyogcsípés, nem is fáj, az nem fog fájni, hanem őszintén, mindig őszintén el kell mondani, hogy igen, egy picit fájni fog, egy picit rossz lesz, de gyorsan túl leszünk rajta, és akkor utána jobban lesz, vagy segíteni fog abban, hogy meggyógyuljon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, mesékkel, illetve sok beszélgetéssel egy kicsit fel lehet készíteni őket arra, hogy mi fog történni egy orvosi rendelőben.
Ki kell térnünk a kollégákra, hiszen magán a fotón is, amin ugye szerepelt, ott két kolléganőjével állt a fotón. Mennyit jelent a kollegalitás?
Igen, szerencsére nagyon jó helyzetben vagyunk, mert sok fiatal kollégánk van, akik még ambiciózusak is, és illetve tényleg nagyon jó csapat van most itt nálunk az EGRI gyerekosztályon, és remélem, hogy ez a jövőben sem változik, és igen, nagyon sokat segít az, hogy tudunk egymástól segítséget kérni, merünk egymástól kérdezni, bármi van, akkor lehet egymástól tényleg segítséget kérni, nem csak szakmai dolgokban, tehát, hogy bármilyen helyettesítés, vagy bármi kapcsán itt tényleg bátran fordulhatunk, és nem csak a fiatal kollégákhoz, nem van két fölk, és mind a kettőjük abszolút segítőkész.
Ez amúgy segített önt abban, hogy meg tudja vetni a lábát itt Tegerben?
Hát abszolút nem voltam felkészült arra, hogy itt mi fog várni, úgyhogy nem nagyon olvasgattam, meg nem nagyon kérdeztem utána, hogy mi lesz itt, úgyhogy ez egy pozitív hozama volt a munkahelyváltásnak, hogy itt egy nagyon-nagyon jó csapat fogadott, úgyhogy ennek külön örülök, hogy így ez azért segített abban, hogy megtaláljam itt a helyem.
Említette, hogy ambiciózus fiatalok vannak, és ön is az nyilván, ahogy említette ezeket a motivációkat. Van-e valami a tanulmányokban, amit még esetleg szeretne elvégezni, vagy megtanulni?
Igen, én úgy jöttem el Debrecenbe, hogy a neonatológiai szakképzésben veszek részt, úgyhogy még ez, ami a jövőbeni célom, hogy ezt befejezzem, a szakképzést, még van 10 hónap, úgyhogy még van még mit tanulni, és akkor utána pedig a neonatológia, koraszülött, újszülött ellátás az, ami a fő célom. Igazából ez az, ami így a hosszú távú tervek között szerepel. Ami még nagyon-nagyon tetszik, bár ez a gyermekbőrgyógyászat, ennek a bőrgyógyászati korképeknek a megismerése, úgyhogy ilyen témájú továbbképzéseken is szívesen vennék még részt.
Mi volt ez az irány, ami miatt a kis babákkal, az újszülettekkel szeretne foglalkozni?
Hát már a tudományos diákkari munkám során is a koraszülött, újszülött osztályon végeztem kutatómunkát, és igazából ott már nagyon megtetszett, ott azért van egy kis, ugye itt nincsen a gyerekosztályunkon intenzív osztály, ott azért az, hogy a perinatális intenzív osztály, az EGRI osztály is egy pickettes szintű, progresszivitási szintű osztály, és ott azért van egy kis, akár nagy Isten újszülött élesztés, vagy bármi, ami egy kis intenzív osztályos szemléletet igényel, az mindig ad egy kis pluszt, úgyhogy engem az nagyon megtetszett ez a része, és ez az, ami azt gondolom, hogy hosszú távon ez lesz a cél.
Munka és tanulmányok mellett mi az, ami a napi kikapcsolódást jelenti?
Egyre jobban szeretek főzni, sütni, meg most hál' Istennek itt Egerben találtam egy tök jó sportot, a pilateszt, és még igyekszem jogára is elmenni, úgyhogy ezek, amik a kikapcsolódásomat segítek.
Továbbiakban is sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Műsorunk folytatásában az emlőrákról és a szűrés jelentőségéről beszélget dr. Valikovics Anikóval, a Miskolci Központi Kórház onkológiai és sugárterápiás centrum adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Azért beszélünk mi erről a témáról, mert sajnálatos módon sokakat érint, és még sajnálatosabb módon, hogyha komolyabban vennék a szűrővizsgálatokat, akkor szerencsésebben alakulnának azok a statisztikai adatok, számok is, amelyek bizony elgondolkodtatóak. Nos, tehát az első kérdés az, hogy milyen gyakori az előfordulása az emlőráknak.
Hazánkban évente körülbelül 4000 és 7500 új emlődaganatos betegségnek a felfedezésére kerül sor. Ez sajnos egy nagyon-nagyon magas szám a női daganatok előfordulásánál. Ebből kifolyólag minden évben a dobogós helyet foglalja el, a dobogó valamelyik helyét foglalja el az emlőrák. Ennek az áll a hátterében, hogy ahogy említésre is került, azért egyfajta prevenciós tevékenység is van az emlőrákkal kapcsolatosan, hiszen szűrővizsgálatokra van lehetőség, ez Magyarországon 45 és 65 éves kor között van, és 2 évente történik meg az emlőrák szűrés.
Amire meg is kapják a behívót rendre egyébként az érintettek.
Így van.
Csak nem nagyon élnek vele.
Így van, és lehetőség van arra, hogy már nagyon kicsi daganat is felfedezésre kerüljön, amely gyógyítható, tehát teljesen meg lehet gyógyulni ma az emlőrákból, ha és amennyiben ez időben kerül felfedezésre. Sajnos egyre inkább azt veszük észre, hogy egyre kevesebben veszik igényre be ezeket a szűrővizsgálatokat, és ebből kifolyólag egyre későbbi, egyre rosszabb prognózisú állapotban kerülnek a betegek ellátásra.
Mert hogy sokan azt mondják, hogy fáj nekik az a bizonyos emlővizsgálat, az a szűrés, a mammográfia.
Igen, sajnálatosan ugye azért a mammográfiának van egyfajta fájdalommal járó része. Ugye maga a vizsgálat az úgy néz ki, hogy először is van egy fizikális vizsgálat, amely során megnézik, hogy valamilyen nagy elváltozás látható-e, tapintható-e az emlőnél. Itt az emlő bőrére is felhívnám a figyelmet, hogy már önvizsgálatnál is megéri nézni, hogy nincs-e behúzódás az emlő bőrénél, mert az már korjelző lehet.
Ezt majd... hogy érti, doktornő, a behúzódás? Tehát olyan, mint egy horpasz lenne valami?
Így van, igen. Tehát, hogy
az rákra
már...
utalója, vagy daganatra
igen,
utalója?
Igen, azzal már mindenféleképpen el kell menni orvoshoz, és mindenféleképpen kell vizsgálatot kérni. Nyilván itt nem arról van szó, aki már születésétől fogva tapasztalja azt, hogy van valamilyen eltérés az emlő anatómiájánál, az emlő kinézetében, de amikor valaki azt veszi észre, hogy újonnan kialakul valamilyen eltérés az emlőnél, abban az esetben mindenféleképpen már szakszerű segítséget kell kérni. Ezáltal fontos kihangsúlyozni, hogy az önvizsgálat az már tulajdonképpen tinédzser kortól nagyon fontos, hogy a szülők megtanítsák a gyermeküknek azt, hogy hogyan néz ki egy önvizsgálat, és ezt követően természetesen figyelni kell az emlőnek a változásait. Ez nem azt jelenti, ez a 45 éves és 65 éves kor közötti
megelőzi a kérdést,
hogy csak azok menjenek, hanem ugye a tapasztalat az az, hogy 50 és 65 év között fordul elő a leggyakrabban az emlődaganat. Nyilvánvalóan főleg mostanában tapasztaljuk azt, hogy fiatalabb korban is előfordul az emlődaganat, tehát amikor eltérést tapasztal valaki magánál, akkor mindenféleképpen orvosi segítségre van szükség, kell egy beutalót kérni mammográfiára, és elvégzik a vizsgálatot. Visszatérve a kérdésre, hogy ez egy fájdalmas vizsgálat, ezután következik egy kétirányú speciális röntgenvizsgálat, amelynél valóban be kell szorítani az emlőt a vizsgáló eszköz közé. Ennek viszont az a célja, hogy így lehet a legpontosabb képalkotó vizsgálatot elkészíteni, a legkönnyebben így lehet észrevenni már a kis elváltozásokat is. Ultrahang vizsgálattal a kis elváltozások nem mindig észrevehetőek. Tehát ezért fontos, még hogyha kellemetlen is a vizsgálat, ezt a mammográfiás képalkotó vizsgálatot megcsinálni.
Azt mondta doktornő, hogy már kis gyermekkorban, serdülőkorban nem árt, ha megtanítják a gyereket, vagy megtanulja a gyerek, a kislány, hogy hogy kell az emlőt vizsgálni akkor, hogyha meg tudja tanítani őt a mama, ugye?
Igen, hát ugye nyilván itt az edukációnak nagyon nagy szerepe lenne. Ugye azért az iskolákban talán vannak felvilágosító órák még mai napig is. Ezeken az órákon praktikus lenne legalább évente egyszer megmutatni, hogy hogyan is néz ez ki, de ahogy készültem is a mai napra, azért azt tapasztaltam, hogyha az internet világát előveszik az emberek, rengeteg nagyon precíz és nagyon pontos videó is van az önvizsgálattal kapcsolatosan, illetve képi leírás is megtalálható. Ezeket megéri egyébként elővenni, még akár a szülőknek is, mert ezáltal egy sokkal biztosabb alapokat tudnak megtanítani a gyermekeik számára, hiszen azért valljuk be, ez a szájhagyomány útján terjedő, hogyan is kell ezt az önvizsgálatot végezni, nem biztos, hogy mindenhol a legpontosabb, legprecizebb.
De hogyan is kell ezt az önvizsgálatot elvégezni?
Mindenféleképpen fontos, hogy ugyanúgy alulról és felülről az emlőt azt meg kell fogni, meg kell tapintani, és át kell simítani az emlőnek a területét, az emlő bimbót is meg kell természetesen nézni, hogy nincs egy újfajta behúzódás rajta, illetve amennyire lehet, hónajra csipőretet kézzel a nyirok régiót is, tehát a hónaljat is át kell tapintani, hogy megnézze, hogy a hónajnál valamilyen eltérés látható-e. Hogyha ott valamilyen kidudorodás van, valamit tapint az ember, nem kell egyből rosszra gondolni, de mindenféleképpen további vizsgálatokat érdemes elvégezni.
Most ezek a megfogások, simítások, érzékelések, azért eleve az emlő az nem egy ilyen puha szivacshoz hasonlítható valami, hanem eleve érzünk apró göböcskéket, vagy nem jut eszembe hirtelen más szó. Tehát nem könnyű megállapítani, hogy most ez ennek helye van, ennek a göb az azért nem jó, mert rögtön rosszra asszociál az ember.
Így van.
De valahogy így tudom érzékeltetni leginkább, hogy nem egy sima homogén szerkezetről van szó.
Így van.
Szerkezetet idézőjelben.
Ezért lenne fontos korai kortól elkezdeni ezzel ismerkedni, mert mindenkinek más és más nyilvánvalóan az emlő tapintása, de hogyha valami eltérést vesz észre, akkor azért azt általában az, aki rendszeresen végez önvizsgálatot, észreveszi, észleli, hogy ez most nem olyan. Nyilván itt a női nemi ciklussal együtt is változik természetesen az emlőnek a struktúrája. Ugye például a mammográfiás vizsgálatot azt általában a menstruáció első napja utáni 5.-7. napra szokták tenni, de mindenféleképpen a menstruáció után érdemes közvetlenül elvégezni, hiszen akkor a legkönnyebb ebben betapintható az emlő, nem pedig menstruáció előtt közvetlenül, hiszen akkor már egy sokkal feszesebb, sokkal keményebb emlőállomány van.
Kialakulás okairól kérdezném doktornőt, mert ugye sokszor halljuk, hogy a stressz mindenhol ott van. Nincs jó hatással az egészségünkre. Az emlő daganatosok klubjában, vagy emlő műtöttek klubjában, klubjának tagjaival is gyakran beszéltem, és érintettség okán elmondták, hogy bizony-bizony nem törődtek magukkal, nem csak azért, mert nem végezték el ezt a szűrővizsgálatot, hanem mindig ők voltak a sor végén. A gyerek, a férj, a házi munka, a munka és a többi, és ez olyan feszültséget okozott bennük, hogy, hogy valahol még ezzel az ilyenfajta stressz helyzettel is összefüggésbe hozható, mondjuk például egy emlődaganat kialakulása, meg még sok minden mással. Hát mi mással?
Így van, tehát valóban vannak külső tényezők, ide tartozik a stressz, ide tartoznak bizonyos táplálkozási szokások, ide tartoznak esetleges sérülések.
Ütés hatására.
Így van, ütés hatására is kialakulhat sajnos daganatos eltérés. Ezekkel együtt dohányzást, alkoholizálást is természetesen ennél a daganatnál is meg lehet említeni, de ezekkel együtt azt gondolom, hogy mégiscsak azért a genetikai tényezők azok, amik az emlőráknál, és főleg a kezelésénél nagyon fontosak, hogy megállapításra kerüljenek. Ugye itt vannak a fiatalkori emlődaganatoknál olyan speciális mutációk, főleg ahol a családban öröklődnek az emlődaganatok, amelyekre nagyon megéri odafigyelni. Tehát ott, ahol a családban van emlődaganat, és fiatalkori emlődaganat van, ott egy úgynevezett BRCA mutációnak a megtekintése az fontos lehet már, ugye megelőzésképpen is, hogy van-e ilyen mutáció, vagy pedig nincs ilyen mutáció az adott illetőnél. Ezen kívül a kezelések szempontjából is nagyon fontosak a molekuláris vizsgálatok. Ugye itt mindig azt szokták látni a betegek, hogy vannak hormonvizsgálatok a szövettani mintavételből, a progeszteron, illetve az ösztrogén, illetve a HER2 vizsgálat az, ami még nagyon fontos. Ezek mind meghatározzák a további kezelési lehetőségeket, hogy kell-e hormonterápia, nem kell hormonterápia, esetlegesen milyen kemoterápiás kezelés szükséges.
Ezek a molekuláris vizsgálatok, meg egyáltalán a vizsgálatok, a felderítő vizsgálatok óriási fejlődés sem mentek keresztül, ugye?
Így van. Így van, tehát most már ugye azt lehet mondani, hogy ott, ahol kiszűrnek daganatos eltérésnek megfeleltethető változást, hiszen azért azt nagyon fontos kijelenteni, hogy nem mindenki, aki kiszűr, tehát akit kiszűrnek, nem mindenkinél fog igazolódni emlődaganat. Ez egy biztonsági dolog, ott láttak valamilyen eltérést, amely eltérés miatt további vizsgálat szükséges. Ezek általában ultrahangos vizsgálatok, amikor célzottan mintavételre kerül sor az adott elváltozásból. Ezt az elváltozást, ezt feldolgozzák a patológusok, és ez alapján, a patológiai minta alapján történik meg az eldöntés, hogy ez valóban egy rossz indulatú daganat-e, vagy nem rossz indulatú daganat. Kiegészítő vizsgálatnak egyébként emlőemeri vizsgálatot is tudnak kérni, hogyha felmerül az, hogy ez egy több gócú folyamat, egy gócú folyamat, tehát vannak még speciális vizsgálatok. A szövettani vizsgálatnál mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy amennyiben bizonytalan eredmények születnek, de igazoltan daganatos folyamat, akkor több génes vizsgálat, több tíz, több száz génes vizsgálatra van lehetőség, hogy megnézzék azt, hogy konkrétan milyen összetételű ez a daganatos elváltozás, hogy lehetőség szerint a mostanában nagyon divatos, egyedi kezelési formák lehessen érvényesíteni.
Igen, hogyha egy ilyen daganatos elváltozást észlelnek, ugye akkor hát több megoldás van, ha időben és még kis terjedelmében kapják el, akkor ezt kimetszik. Ha nem, akkor pedig egy emlőeltávolítás jelentheti a megoldást, kérdőjellel meg feltételes móddal, de döntő többségében, ha ez időben van, és megtörténik a műtét, és megkapja vagy nem kapja a kemoterápiás, sugárterápiás kezelést, akkor itt is van egy ilyen úgynevezett történelmi időszak, hogy na most már, ha 4 évig, mert nyilván állandóan ellenőrzésre is jár az illető, hogy túl van azon a kritikus időszakon, hogy megúszta?
Igen. Általában azt szoktuk mondani, hogy ez az 5 év. 5 évnél lehet azt mondani, hogyha 5 éven át nem lángol fel ismételten ez a daganatos elváltozás, akkor gyógyultnak tekinthető a beteg. Azért azt tudni kell, hogy sajnos a, vagyis hála Istennek, ugye nagyon hosszú túlélőkkel találkozunk, 15-20-25 éves túlélőkkel, előfordul eléggé gyakran, hogy sajnos 10-15-20 év múlva valamilyen áttétes folyamat kapcsán derül ki az, hogy ugye az az emlődaganatnak mondjuk egy csontás áttétje, de hát hogyha ezt a történelemben megnézzük, akkor az a 10-15-20 év az egy nagyon-nagyon komoly túlélési statisztikát mutat. Alapvetően, amíg kicsi az elváltozás, addig van lehetőség úgynevezett, valóban nem teljes emlő eltávolításra, hanem bizonyos negyedeknek az eltávolítására az emlőnél. Nagyon fontos, hogy minden esetben a szentinel, azaz az őrszemnyirok csomó meghatározásának meg kell történnie. Az emlőrák leggyakrabban, ugye bár a nyirokrégió útján, a hónai nyirokcsomóba, illetve a kulcsont feletti nyirokcsomó irányába tud már elindulni. Ezért van az, hogy mindig azért a nyirokrégiót is meg kell határozni, hogy véletlenül nincsen már egy kis daganatnak is oda egyfajta továbbterjedése. Tehát ez az őrszemnyirokcsomó ezt kivételre kerül, ezt meg kell nézni, a nyirokcsomó státuszt azt mindig meg kell határozni, még egy kisebb műtétnél is. Ha ez egy előre haladottabb daganat, vagy rosszabb elhelyezkedésű, vagy több gócú, akkor valóban mai napig úgynevezett masztektómiát, tehát teljes emlő eltávolítást végeznek. Illetve, hogyha van érinvázió, van nyirokinvázió, abban az esetben a sugárkezelés, illetve kemoterápiás kezelés, hormonkezelés valóban utókezelésként szóba jöhet. Ha már sajnos olyan stádiumba kerül felfedezésre ez a daganat, hogy áttétes folyamatról van szó, akkor első körben mindig a kemoterápiás kezelés az, amelyik szóba jön, hiszen az már egy szisztémás betegségnek, több szervérintettségű betegségnek felel meg.
Hát ugye masztektóma az néhány évvel ezelőtt igencsak bekerült a köztudatba a színész világismert egyéniségének megelőző műtéte révén. Van ennek létjogosultsága egyébként?
Én személy szerint azt gondolom, hogy a szűrésnek, tehát ez, amit említettem is, hogy az, ahol van családi halmozódás, ott mindenféleképpen megírja ezt a genetikai vizsgálatot elvégezni.
Hogy
az adott edény, így van, hogy az adott egyének van-e erre hajlama, szüksége, de én azért azt gondolom, hogy első körbe csonkító műtétet készíteni nem szükséges.
Ez az őrszem nyirok mirigyet,
nyirokcsomó
mirigyet felírtam, ez egy igen sokat sejtető elnevezés egyébként, nem?
Így van. Ez az első olyan nyirokcsomó, ami halmozást mutat, ez veszi fel a legjobban a beadott kontrasztanyagot, és ez az, ami, hogyha daganat van, akkor a legnagyobb valószínűséggel már mutatja azt, hogy ott a nyirokcsomó láncban probléma van. Tehát ezt azért fontos kivenni, ez általában egy, maximum kettő darab nyirokcsomót szoktak ilyenkor kivenni, ami a legjobban halmozza ezt a beadott kontrasztanyagot, hiszen a daganatok nagyon-nagyon gyors osztódású sejtek, és ebből kifolyólag ezek a legjobban felvevő kontraszthalmozó eltérések szoktak lenni.
De hát akkor biztonsággal meg tudják állapítani, hogy melyik az, amire
Így van. Igen, a sugár az a legjobb.
Fájdalmas egyébként, tehát amikor észlelünk valami elváltozás, mert ugye két dolog, gondolom már a hallgatók fejében is jobban megmarad, a bőrszín elváltozásra is kell gondolni, meg a behorpadásra, vagy horpad részre, meg a csomó a harmadik, ugye. Ez fáj, amikor tapintja az ember? Vagy nem feltétlenül fáj?
Nem feltétlenül fáj a daganat, alapvetően emiatt sem szoktak sokáig orvoshoz fordulni, mert ez nem feltétlen egy fájdalmas dolog. Ami fájdalmas, az általában gyulladt elváltozások, a daganat az nem fájdalmas általában, és ezért csúszik el valójában a betegeknek a kivizsgálási szándéka.
Mert akkor, amikor már hallottam ilyen történeteket is, a hónaljánál érzi a fájdalmat, az már az elindulási folyamat.
Hát így van, tehát azért ezekre már mindig oda kell figyelni, amikor fájdalmassá válik, nagyon tömött tapintatú, nagyon nehéz tapintatúvá válik az ember.
Megtévesztésre ad lehetőséget az, hogy mondjuk egy változó korban lévő hölgy, vagy az azutáni állapotában lévő hölgy, ugye azt szokták mondani, hogy ezeket a csomós összerándult elváltozásokat a menstruáció ideje alatt jobban érzi, meg a menopauza utáni időszakában is, az bizony egy kicsit fájdalmas is lehet. Tehát itt megtévesztésre is okot adhat.
Így van. Nem véletlen, hogy azért ez a 45 és 65 év közötti korosztály az, ahol azért a mammográfiás szűrővizsgálat jelen van. Ugye egyrésztről azért, mert ugye itt van az az időszak, amikor a leggyakrabban előfordulnak az emlődaganatok, másrésztről pedig ugye itt van a legnagyobb hormonális hormonális változás ugye a tinédzserkor után, ugye maga ez a menopauzás állapot, azért az a tapasztalat, hogy az, aki eljár szűrővizsgálatokra, ott általában az időközönkénti szűrővizsgálat, tehát a 2 évente szűrővizsgálat az elegendő arra, hogy felfedezzék azt, hogyha valami újfajta eltérés van. Valóban megtévesztő lehet, de az, hogyha elmúlik a menstruáció, vagy elmúlik ez a hormonális éppen változás, akkor hogyha utána is megmarad, az azért mindig figyelemfelhívó kell, hogy legyen.
Elhangzott műsorunk első felében dr. Erdős Fruzsinával, az EGRI Margot Ferenc Kórház gyermekosztályának szakorvosával elismerése okán beszélgettünk. Az adás második felében az emlőrákról, valamint a szűrés fontosságáról hallhattak. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!